95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A nyári menetrend végéhez, a tanévkezdéshez igazodva életbe lép holnap a vasúti menetrend több vonalat érintő harmadik módosítása. A Mávstart közlése szerint ez az utazói észrevételek és a szakmai tapasztalatok figyelembevételével készült. Véget értek a június közepétől augusztus végéig tartó balatoni és erdélyi Erzsébet táborok. Több mint 40 ezeren kapcsolódtak ki hétről hétre, közölte a családokért felelős államtitkár az MT-vel. Kont Zsófia azt írta, az iskolai csoportok mellett táboroztak állami gondoskodásban élő és nevelőszülői hálózatból érkező, valamint tanodás gyermekek is. Dunakeszin nyitotta meg a 2024-25-ös tanévet a kulturális és innovációs miniszter, az igazságügyminiszter és a belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Hankó Balázs szakminiszter kiemelte, 3 év alatt megduplázódott a szakképzésből felsőoktatásba felvettek száma. Rétvári Bence államtitkár a PISA felmérések eredményei kapcsán arra hívta fel a figyelmet, az elsők között alig lehet találni európai országot. Utalt arra is, idén több mint 32, jövőre pedig várhatóan 21%-kal emelkedik a pedagógusok bére. A településen átadták a Dunakeszi diáknegyedet, ahol gimnázium, technikum, szakképzőiskola, sportcsarnok és úszoda is helyet kapott. Az oktatási komplexum 1500 tanulót fogad be. 165 család számára nyújtott támogatást az új tanév kezdet előtt az egyszülős központ. Ha legyen könnyebb az iskolakezdés programnak köszönhetően, az általános iskolások tanszercsomagot, a középiskolások tabletet kaptak. Emellett maximum 100 000 forintos albérlet támogatást nyújtanak 10 egyszülős családnak szeptemberben. A Semmelweis Egyetem bejutott a világ elitbe, a Times Higher Education felsőoktatási rangsorában már a világ 300 legjobb egyeteme közé tartozik. Erről az intézmény rektora beszélt a fővárosi tanévnyitón. Merkeli Béla hozzátette, céljuk az első 100-ba kerülni. Budapesten megnyílt az első magyar-ukrán két tanítási nyelvű általános iskola és gimnázium. Az intézményben már 350 gyermek jelentkezett. Viktor Mikita, Kárpátalja kormányzója úgy nyilatkozott, a most megnyílt iskolában az ide érkezett gyermekeknek lehetőségük lesz ukránul és magyarul is tanulni. Több mint 30 ezeren érkeztek Ukrajnából tegnap. Az ukrán-magyar határszakaszon 7838-an, Románia felől 22394-en tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MT-t. 66 embernek állította ki ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Legitim a dél-oroszországi Kurszki terület elleni ukrán offenzíva, Kijevnek joga van az önvédelemhez, így nyilatkozott a Weltam Zontag című német heti lapnak a NATO főtitkára. Jens Stoltenberg először reagált az orosz területen történő ukrán előrenyomulásra. Eközben Csehország külügyminisztere közölte, nem korlátozzák Ukrajnát az általuk küldött hadianyagok felhasználásában. Joe Biden szerint közel van a megállapodás a gázai tűzszünetről. Az amerikai elnök erről a katari-egyiptomi-amerikai közvetítéssel zajló tűzszüneti tárgyalásokra vonatkozó kérdésre válaszolva beszélt, és megjegyezte, itt az idő, hogy a háború véget érjen. Közben Izrael azt állítja, hogy megtalálták a Hamász által a gázai övezetben tartott újabb 6 tűzholttestét. Palesztin fegyveresek pedig tüzet nyitottak egy rendőrautóra Cisjordánia déli részén, Tarkumia mellett az autópályán, megöltek 3 embert, majd elmenekültek, jelentették az izraeli biztonsági szervek. Brazíliában a legfelsőbb bíróság elrendelte az X platform betiltását, a közösségi hálózat tulajdonosával Elon Musk milliárdos üzletemberrel hónapokig folytatott vita után. A bíróság szerint az X nem lép fel eléggé a gyűlöletbeszéd és a hamis hírek terjesztés ellen. Musk ugyanakkor gonosz diktátornak nevezte a döntést meghozó brazil bírót és a szabad véleménynyilvánításhoz való jog megsértéséről beszélt. Rágalmazási ügy miatt Dobrev Klára mentelmi jogának felfüggesztését kéri a főváros második és harmadik kerületi bírósága az Európai Parlamenttől, tudta meg az Index. A Demokratikus Koalíció politikusát és EP képviselőjét Áder János testvére Pölöskei Gáborné jelentette fel, miután bűnösnek nevezte őt a pedofil botrányban. A DK-s politikus azt állította, a volt államfő húga a főváros oktatási gyermek és ifjúságvédelmi főosztályának vezetőjeként tudott a bicskei pedofil igazgatóról, mégsem tett semmit, az érintett ezt száfolja. Végül az időjárásról. Általában derült az ég, a gomoly felhőkből legfeljebb az északi tájakon fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. A szél sokfelé felélénkült, a csúcshőmérséklet 32-33 fok körül alakul. Híreinket hallották.
A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Mesterségem címere. Beszélgetős magazin műsor olyan emberekkel, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! Aki nem próbálja meg a lehetetlent, az a lehetségest sem fogja elérni. Ez az életfilozófiája a mai műsorom vendégének, Kis Mihály szappanfőzőmesternek. Ezúttal vele beszélgetek munkája szeretetéről. Ha tehetik, tartsanak velünk! Hogyan is lett önből szappanfőzőmester?
Hát ez elég hosszú folyamat volt, mire én szappanfőzőmester lettem, de nem olyan túl rég múltra tekint ez vissza. Tehát onnan indult el az egész, hogy saját kecskenyájam volt, 210 darab pontosan, és napjában olyan 150 kecskét fejtem, és olyan 150-200 liter tejjel birkoztam. Kecske tejjel természetesen, és akkor hát úgy gondoltam, hogy nem elég kihívás számomra sajt és a túró, és megindítottam a kecske tejemet a kozmetika irányába. Ez eddig szép és egyszerű, de hát azt össze is kellett hozni, hogy hogy lesz ebből kozmetikum. És akkor innen indult a történet, addig-addig kísérletezgettem, egy évig kísérletezgettem, mire megszületett a kecsketejfürdő nevezetű szappancsaládom.
Na jó, értem én, hogy van az embernek egy kecske állománya, de valóban abból nem egyenes út vezet afelé, hogy valaki szappanfőzőmesterré váljon. Mi volt az a döntő érv vagy ok? Visszaemlékszik arra? Vagy az a döntő pillanat, amikor eldöntötte, hogy én szappanfőzőmester szeretnék lenni?
Hát a döntő pillanat az volt, mikor a kecsketejemet tulajdonképpen nem tudtam eladni. Tehát a túró, a sajt gyorsan romlik, és a piacot ugye meg kellett teremteni, és az meg nem olyan egyszerű, tehát megtermelni valamit egy dolog, másik dolog eladni valamit. Tehát valahonnan innen indult az egész, hogy a piac így alakította, illetve így gondoltam, hogy kevesebb tejből több hasznot hozok ki, és nem birkozok a mindennapi élelmiszerrel, hanem így sokkal tartósabb és hosszabb távon eláll a kecsketej, ha kozmetikumot készítek belőle.
Hogyan tanulta ki a kozmetikai ipar csinyát, bínyát?
Hát nézze, ez úgy indult az egész, hogy azt se tudtam, hogy egyáltalán mit készítsek belőle. Krémet, vagy szappant, vagy mi lesz ebből. Hát elindultam a szakirodalom kutatása után, tehát könyvtárak, amit fel tudtam leelni. Internet, hát az szegényes lehetőségek vannak, és nem minden igaz, amit oda feltesznek. Azt nem vettem komolyan. Szakirodalom kevés volt, de csak találtam annyit, hogy ezeket a dolgokat összerakjam szépanyám 200 éves alapreceptjével.
Mert hogy a szépanyja a receptje szolgáltatja az alapot?
Így van, tehát találtam egy régi receptet, ami arról szólt, hogy hogyan is kell szappant készíteni ősi eljárással. Tehát nyilván ennek megvan a maga háttere és folyamata, hát akkor nem készítettek kecsketejből szappant, akkor teljesen más volt, mindenféle állati hulladék zsíranyagból csinálgatták a szappant, viszont nagyon leleményes és nagyon élelmes a magyar nép, és nekem ez nagyon tetszett, hogy a semmiből tudtak valamit létrehozni, és hát végül is én is ezen az útvonalon járok tovább, hát én is a semmiből hoztam össze a mai kornak megfelelő naturkozmetikai termékcsaládomat, de azt soha nem felejtem el, nyilván, hogy honnan indult az egész, és egyáltalán fel kellett tudnom használni az ősi tudományokat.
Mit tudhatunk a szappankészítés történetéről, ha már megemlítette a szép anyját? Annak idején a leleményes magyarok hogyan készítettek és hogyan főztek szappant?
Na hát, szappanfőzéshez eleve kell valamilyen zsíradék, tehát vagy állati, vagy növényi eredetű zsíradék nélkül nem lehet szappant készíteni, ez eddig tiszta és világos. Na most, majdnem minden háznál vágtak disznót, öltek marhát, birkát, tehát marhafagyú, birkafagyú, mindenféle állati zsíradék, a hulladék zsíranyagot összeszedtek, amit már a kutya se evett meg, abból ők még tudtak szappant főzni. Na hát most ahhoz, hogy egy zsíradékból valami szappan jöjjön ki, az kell valami segéd. Most ehhez használtak régen szódát, szikszót, nátriumkarbonát a hivatalos neve, de ez a szikszó tulajdonképpen kivirágzott a szikes talajokon. Tehát itt a Hajdú-Bihar megyei területen, Hortobágyon is nagyon sok ilyen lelőhely volt, és akkor összeseperték ezt a fehér por alakú anyagot, az úgynevezett szódát, szikszót, és akkor ennek a segítségével szappanosították el az állati zsíradékot. Na hát most én is szódát használok, de hát nyilván én már nem sepregetek, hanem meg lehet ezt vásárolni. Tehát ez egy természetes tiszta anyag. Volt egy másik fajta eljárás is, a nátriumhidroxidos, ez az úgynevezett lukkő, ez már egy maró erős kémiai anyag, ez már aztán szétmart mindent. Na hát ezzel vannak ilyen olyan történetek, hogy mégis miből is főztek szappan, erre nem nagyon térnék ki. Tehát mindenből, majd csak minden zsíradékból lehetett szappant főzni.
De nagyon fontos a jó alapanyag, és ön is erre törekszik a szappan készítése során, hogy jó minőségű alapanyagokból készítse a szappanjait.
Természetesen a végterméknek a minősége nagyon függ attól, hogy miből készítjük a szappant.
Az ön szappanjai miből készülnek?
Hát nyilván én már nem állati zsíradékból készítem, azt már nem tudnám eladni, az ilyen kifinomult hölgyeknek, mint maga is, hanem hát már mai kornak megfelelő 100% tisztaságú étolajakat használok, konkrétabban pálmaolajat, napraforgó olajat, olívaolajat. Ez helyettesíti nálam az állati zsíradékot. Ehhez jön természetesen a kecsketejsavó, vagy a kecskejoghurt. Ez adja meg a szappan különlegességét. Tehát ez egy nem mindennapi szappan, ez Magyarországon egy egyedülálló termék. Pontosan ettől, hogy a kecsketejet vagy ilyen vagy olyan formába, tehát savó vagy joghurt formájába viszem bele.
Sokat hallhatunk arról, hogy miért jó a kecsketej, de legyen olyan kedves azért, mi mondjuk el a kedves hallgatóknak, mi az előnye és miért jó a kecsketej és a kecskesavó?
Hát nézd, ennek a lényeg az, hogy táplálja, finomítja a bőrt. Tehát nem kell fürdés után még mindenféle kencefice és ilyen-olyan kiegészítő kozmetikumot használni. Ennek a szappannak pontosan ez a lényege. Tisztítja is a bőrt, és utána visszazsírosítja, visszatáplálja, tehát regenerálja, hidratálja a bőrt.
Mivel itt beszélgetünk a műhelyében, mi látjuk a minket körülvevő alapanyagokat, segédeszközöket, amelyekkel ön főzi és készíti a szappant, de legyen olyan kedves, mondjuk el a munkavégzés fontosabb lépéseit. Honnan indulunk és hova érkezünk, hogy egy ilyen termék születik, ami tulajdonképpen most itt a kezemben is van, egy kecsketej szappan.
Hát nézze, roppant egyszerű és semmi titkos dolog nincs benne, tehát ezeket az összetevőket, amit már egyszer elsoroltam, de szívesen elmondom még egyszer, pálmaolaj, napraforgóolaj, olívaolaj, kecsketejsó vagy kecskejoghurt, esetleg még gyógynövényként használok körömvirágot, az egy gyulladásgátló hámsejtengerelő gyógynövény, vagy levendula illóolajat, az pedig nyugtatja a bőrt, fertőtlenti a bőrt. Tehát ezeket az alapanyagokat szappanosítom el tulajdonképpen szóda, szikszó, nátrium, karbonát, vizes oldatának a segítségével.
Fontos a főzés, ugye ez benne is van a kifejezésben, szappan főzőmester, főznünk kell ezeket az alapanyagokat?
Nagyon jót kérdezett, természetesen nem mindegy, hogy főzzük, vagy hideg eljárással készítünk egy szappant.
Mi a különbség a kettő között?
Ez főzött szappan és szódás eljárással készült, de lehetne hideg eljárással is, meg csinálok is egyébként ilyen szappanokat is, a nátriumhidroxiddal, az már egy másik fajta eljárás, és másfajta minőségű szappant ad. Van egy másik termékcsaládom, az a rizstejhatóanyagra épül, nem a kecsketejhatóanyag, és ezt ilyen eljárással készítem. Tehát nem mindegy, mert van a minőségben is különbség, meg hát nyilván ezeket a kecsketejeseket szódás eljárásként látja ott azt a 100 literes üstöt, abba főzöm, és hát a hallgatók azok biztos nem nagyon tudják ezt érzékelni, de abban az üstben történik a csoda. Tehát vizes oldatában nátriumhidroxid vagy a nátriumkarbonát vizes oldatában ezeket az összetevőket beleteszem, ott 4-5 órán keresztül főzöm.
Közben szükséges a kavargatás?
Persze, hát oda kell figyelni, tehát kavargatni is kell, aztán a főzés folyamatában van olyan, hogy elkezd futni, és akkor ha nem figyelünk, tehát nem szabályozzuk a hőmennyiséget, akkor esetleg kifut a szappanunk, és futhatunk utána.
Szó szerint. És hogyha elkészült az alapanyag, akkor mi a következő lépés a szappankészítés során?
Tulajdonképpen ott létrejön egy a főzés alatt egy kémiai cserebomlás, ezek az anyagok átlakulnak és szappan lesz belőlük, mikor ez elkészül, hát nyilván ott vannak a szakmai fogások, hogy mikor tudjuk, hogy mikor készül el az a szappan, arra oda kell figyelni, meg vannak megfelelő módszerek, de ez már érinti a szakmai titkot. És akkor mikor az ott nekem elkészül, beleöntöm azokba a fémcsövekbe, amit ott tetszik látni. És
hosszú fémcsöveket kell elképzelnünk.
Méteres fémcsöveket, és akkor abba beletöltöm, az adja meg tulajdonképpen a szappan formáját, az nekem ott másnapra kihűl, megdermed, megszilárdul, akkor kitolom azokból a formákból, és akkor lesz nekem egy méteres szappanrudam, azt feldarabolom, méretre vágom, szárítom, és csomagolom, és kész a végtermék.
Ilyen könnyű elmondani, de hát elkészíteni persze nem ennyire egyszerű. Mivel darabolja? Mivel történik a szeletelés vagy darabolás?
Egyszerűen késsel ezt lehet vágni, mint a vajat, ilyenkor frissen. Aztán nyilván, mikor eljön az ideje, vagy kiszárad, akkor olyan, mint a beton, akkor már más az állaga, de frissen kezelhető, tehát frissen feldarabolva, a széleit megigazítva, van ott egy kis egyszerű eszközöm az asztalon, citerahúrból készítettem meg két kis darab deszka anyagból, és akkor megvonoldva csinosítás.
Meddig szükséges a szárítás?
Hát ez attól függ a páratartamtól, hőmérséklettől, olyan 2-3 napig ezt a fajta szappant elég szárítani, és akkor lehet csomagolni, és lehet használni, ez nagyon fontos. A másik fajta eljárás, az nyilván ott körülbelül egy hónapig kell érlelni, mire használatba vehető a hideg eljárású szappan.
Lehet használni, mire célszerű használni? Kik használhatják elsősorban, kiknek javasoljuk?
Hát általános testápolóról van szó, tehát a csecsemőktől a 100 éves hölgyekig, urakig, ez bárki használhatja, tehát ennek a szappannak a lényeg az, hogy semmi szintetikus anyag nincs benne, tehát érzékenyek, problémásak, ekcémások is tudják használni, mindenféle gond nélkül is használják is, és hát jönnek a visszajelzések, ami csak pozitív, tehát például a körömvirágos szappan az nagyon jó a pattanásos tinédzsereknek, aztán itt nagyon vegyes a felhozatal, hölgyek dicsérik, mint intim szappant is. Lugos szappanról van szó, ez nagyon fontos, tehát nagyon jó gombölő hatású, és hát minden ilyen jó dologgal fel van szerelve. Ez a régi, tudományra épülő, mai kornak megfelelő naturkozmetikai készítmény.
Ha már megemlítettük a körömvirágot, a levendulát, legyen olyan kedves, mondjuk el, hogy hányféle fajta termék létezik, miket társít, mivel, milyen fajtájú szappanok léteznek?
Hát kecsiketejfürdő szappancsaládról van szó, tehát ez a szappancsalád neve. És ezen belül van 6 féle szappanom. Van olyan, hogy savós körömvirágos, savós levendulás, vagy van olyan, hogy joghurtos körömvirágos, joghurtos levendulás. Na most ennek ez a lényege, hogy a körömvirágnak is megvan a funkciója, a levendulának is megvan a funkciója, ezt már említettem. Hát a savó meg a joghurt köz meg körülbelül csak annyi különbség van, hogy a joghurt az egy kicsit tartalmasabb, ott a kecsketej összes hatóanyaga megjelenik. Nyilván a savó az egy melléktermék, tehát a sajt és túró készítéskor keletkezik, és abból is lehet szappant készíteni, és valamiért érdekes módon a savós szappant jobban szeretik. Hogy aztán miért, meg hogy ahány ember annyiféle bőrtípus, és hát kipróbálják, akkor egyik embernek ez jön be, másiknak az jön be, úgyhogy válogathat kedvére mindenki.
Én rácsodálkoztam arra, hogy nincs illatuk ezeknek a szappanoknak. Ha a szappanra gondolunk, akkor általában mindenkinek ugye a kellemes és a jó illat jut eszébe, itt azonban valóban a hatóanyag akkor fontosabb, mint az illat.
Hát ez nagyon fontos, ezeknek a szappanoknak pontosan ez a lényege, hogy semmiféle illatanyagot nem viszek bele, semmiféle szintetikus anyag nincs benne, mint a gyári szappanoknak, meg mindenféle, esetleg már most divatba jöttek ezek a kézműves szappanok, én nem rakok bele semmit, csak tartalmat, tehát ezekkel nem illatoznak. Egyedül a levendula illóolajnak azért van egy pici illata, nyilván egy kis egyszerű szelid illata, de a levendula illóolaj is 100% tisztaságú illóolaj, tehát nem a illatáért van belevéve, hanem magáért, a hatásáért, tehát nyugtatja a bőrt, fertőtleníti a bőrt.
Osszuk meg a kedves hallgatókkal, hogy a kezemben egy 1935-ből származó szappant tartok én most. Erről mit tudhatunk?
Hát ez volt ez a régi fajta szappan, amit majdnem minden háznál készítettek, de hogy tetszik is látni küllemére is, vagy egyáltalán az illatára is, az már a mai kornak nem felel meg, de ez egy nagyon jó szappan volt, én ezzel bátran meg tudnék most is borotválkozni, fürödni, semmi bajom nem lenne tőle, pedig ez 1935-ben készült. Hát régen a padláson szállítgatták ezeket a szappanokat, mindenféle különösebb higiéniai körülményeket kizárva, tehát ez lehetett akárhol tárolni, és megállta a helyét abba a korba. Nagyon jó kis szappan volt, fürödtek is vele, ruhát is mostak vele, nem volt más tisztítószer, és akkor ez minden háznál majdnem használatos volt.
Ön hogyan talált rá erre a szappanra?
Hát ezt egy idős néni jött itt be egyszer, és akkor mondta, hogy neki még van olyan szappan a padláson, és akkor mondom, barterozzunk, nagyon szívesen adnék magának az én szappanomból, mondom, meg hozza be nekem ezt a kis szappan, hát ha megtetszik, és hát természetesen, hát hogy ne tetszene egy szappanosnak, egy szappanfőzőmesternek, ez kincs, tehát tudnunk kell, hogy milyen volt régen, és most hol tartunk, és hol tartunk.
Szappanfőzőmesterként mutattam be, hogyan és hol tanulta ki a szakma csínyát, bényát, hiszen mesteri oklevéllel is rendelkezik?
Hát ez nem úgy működik. Itt az élet adja a diplomát, tehát én saját magam tanultam mindent. Nem volt ilyen iskola, meg nincs is ilyen iskola, hogy szappanfőző iskola. Tehát kémiából érintik a szappankészítést ilyen-olyan iskolákba, de nagyon sok vegyészmérnökkel is beszélgettem már. Nem nagyon van ez külön elválasztva egyéb tudományáktól. tudományoktól, meg kémiai tudományoktól. Én ezt saját magam kutfejéből raktam össze a semmiből, mert akartam valamit kezdeni a Kecsketeljemmel. És ha valamit akar az ember nagyon, azt előbb-utóbb el is éri, és meg is csinálja.
És hány éve foglalkozik ezzel a szakmával?
10 éve. 10 éve kezdtem el, tényleg a semmiből. Az egy dolog, hogy meg volt a termék, az se volt egyszerű. 1 év kísérlet, 1 év a hatóságokkal kellett birkozni, aztán utána jött a még keményebb feladat, az értékesítés, tehát a piac bevezetése. Na most, hát ott kezdtem kiállításokkal, ilyen-olyan kézműves vásárokkal, csináltam ilyen-olyan rendezvényt kint a tanyámon, ilyen-olyan fesztivált, jött a média, öntöttem világrekord szappant.
Itt álljunk meg egy szóra, mert valóban egy rekord kísérlete is volt, a világ legnagyobb szappanját szerette volna önteni, ez sikerült végül is elérni?
Természetesen, hát nem volt kihívó, és a Tímárház udvarán öntöttem egy 12 méteres szappant, és hát végül is ez a világcsúcs most per pillanat. Hát ennek is az volt a célja nyilván, hogy marketing, a piac bevezetés, mert hát valamivel meg fel kell, hogy magamra hívjam a figyelmet. Ha már pénzem nincsen, akkor valami produkciót össze kell hozni, és jön a média.
Hol található a tanyája, hol található az a tanya, ahol jelenleg is gondolom vannak kecskéi, és amely kecskék ugye szolgáltatják az alapanyagot, a kecsketejet és a kecskesavút?
Hát Nyírmártonfalva külterületén vannak a tanyáim, hát tulajdonképpen ott van egy kis családi gazdaság, és Sövénykútnak hívják ezt a külterületi határrészt, tehát sövénykúti házi szappanról van szó, tehát ez jelöli az eredetét, hogy honnan indult el. Nyilván készíteni, már itt készítem Debrecenbe, itt van engedélyes műhelyem, és hát itt történik tulajdonképpen a szappan készítés.
Mert hogy a műhelyben van arra lehetőség, hogy ide érkeznek érdeklődők, turisták, a városba látogatók, és ők is bepillantást nyerhetnek a szappan készítés kulisszatitkaiba?
Hát természetesen ez is hozzátartozik a marketing munkámhoz, ez nagyon sokat segít, hogy ide jönnek ilyen-olyan turisták, ilyen-olyan érdeklődők, ez egy nyitott műhely, ide bárki bármikor bejöhet, bárkivel nagyon szívesen elbeszélgetek, és akkor itt láthat mindent, hogy készül a szappan, mit csinálok, hogy csinálok. Nyilván van itt szakmai titok, amit nem fogok elárulni. Itt a lényeg az, hogy miből mennyit, hogy rakok össze. Egyébként semmi sem titkos, tehát nagyon szívesen, akit érdekel ez a dolog, az láthatja a munka folyamatát is. A lehetőség itt a betekintés, tehát egy adott munkafolyamatot tud itt látni, aki ide beérkezik, és azt nyitott műhelyként tudom produkálni. Hát egy munkafolyamatot, vagy a szappan készítés egész folyamatát reggeltől estig kellene kísérni, mert reggel kezdem, este végzek. Erre is lenne elvileg lehetőség, de hát azt nem hiszem, hogy valaki érdeklődik ennyire, hogy reggeltől estig itt álljon.
Minden nap készít kivétel nélkül szappant? Minden nap főz szappant?
Nem minden nap, mert egy egyszemélyes vállalat vagyok, és hát nyilván vannak Budapesten nagykereskedő cégeim, azokat is el kell látni, tehát én szállítom is a termékeimet a boltok irányába, tehát egyszemélyenként én itt azért, ha nem minden nap főzök, tehát gondolnom kell a piaci kiszolgálásra is, meg hát az is elvesz tőlem időt. De úgy szépen összejönnek itt a dolgok.
Ahogy van egy tematika.
Ahogy jönnek a rendelések, nyilván azt szerint csinálom a szappant, hát még egyelőre győzöm.
Az asztalra tekintek, és ott vödörben látom a maradékokat. Jogosan merül fel a kérdés, mi lesz, és hova jutnak a maradékok, mi lesz a maradékokkal?
Az nem vész kárba, tehát tulajdonképpen, mikor csinosítom egy kicsit, ahogy látja ott a széleit, lehúzgálom, hogy ne legyen olyan szögletes, akkor keletkeznek ezek a kis csíkok, ezeket újraolvasztom, és kezdődik minden előről, tehát semmi nem vész kárba. Az luxus lenne, hogy megengedjek magamnak ilyesmit.
Ahogy készültem az önnel való beszélgetésre, honlapján azt olvastam, aki nem próbálja meg a lehetetlent, az a lehetségest sem fogja elérni. Gondolom nem véletlenül választotta ezt a mondatot, és ez egyfajta életfelfogása is lehet önnek. Mi a szépsége ennek a szakmának, ennek a hivatásnak, a szappanfőző mesterségnek?
A lényeg ennek az egésznek az, hogy szeresse az ember azt, amit csinál, szívvel, lélekkel csinálja. Tehát engem ez érdekelt, és ebben megtaláltam a szépséget, megtaláltam a munkámat, megtaláltam a gyönyörűségét ennek az egésznek, és tulajdonképpen ebből meg is tudok élni, hát ilyen csak a mesében van, de ezt úgy tekintem, mint saját gyermekemet, tehát saját szüleményem, saját magam, amit össze tudtam rakni, ez óriási sikerélmény, tehát ez valahol szépsége ennek az egésznek.
Kis Mihály szappanfőző mesterrel beszélgettem munkája szeretetéről. Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Szombati adásunk témái: Ferenc pápa kapucinus nagy káptalanhoz. A misszió a testvériségben születik, a testvériségért. A Szentatya szeptemberi ima szándéka. Mindenki szívvel hallja meg a föld kiáltását. Aquila érseke a Perdonanza 730. évfordulóján. Ilyen gesztelődéssel teremtsünk új életet. Ferenc pápa kapucinus nagy káptalanhoz. A misszió a testvériségben születik, a testvériségért. Szombaton reggel 8:30-kor fogadta kiallgatáson a Szentatya a kapucinus rend nagy káptalanjának 175 tagját, akik ezen a héten tartották Rómában fennállásuk 86. rendi nagygyűlését. A pápa hozzájuk intézett beszédében a testvériség, a készséges rendelkezésre állás és az elkötelezettség a békéért szempontokat ajánlotta a figyelmükbe. A népes kapucinus küldöttséget a Szentatya rögtön beszéde kezdetén egykori Buenos Aires-i tapasztalataira emlékeztette, hiszen ott találkozott sok kapucinus testvérrel, akik nagyon jó gyóntartók voltak,
Bravi confessori.
És nemrégiben közülük egyet, egy argentin kapucinus atyát bíborossá nevezett ki. A nagykáptalan az intézet beszédében a pápa három Szent Ferenci erényre emlékeztette őket, amelyek a testvériség, a készséges rendelkezésre állás és az elkötelezettség a békéért. Első helyen áll a fraternitas, a testvériség,
la fraternita,
amire a nagykáptalan mottoja is emlékeztet Szent Ferenc végrendeletének szavaival. Az Úr testvéreket adott nekem, a világba menjünk. Eszerint a missziós küldetés a testvériségben születik, éppen a testvériség előmozdítására. Ennek alapja az együttműködés misztikája, hiszen senki sem maradhat sziget, hanem éppen a többiekkel való kapcsolatában kell növekednie a szeretetben. A nagykáptalan feladata ezért nem az erőforrások optimalizálása, sem pedig a szolgáltatások megjavítása, hanem mindenek előtt a hitben egymást testvérként kell ismerni és megengedni, hogy kérdőre vonják magukat, főként a rendi képzés terén, mert enélkül nincs jövő. Megbeszélései középpontjába a dolgok helyett az emberi szemét állítsák, akikhez az Úr küldi majd őket. Egy szóval a káptalan középpontja legyen a testvériség. Második témaként a pápa a készséges lelkületet említette,
la disponibilità,
amely sajátos kapucinus vonás, hiszen a mondás szerint a kapucinusok készek oda menni, ahová mások nem akarnak. Az ő nyitott stílusuk arról tanúskodik, hogy az életben a legfontosabb a szeretet, amelyért megéri feláldozni az egész életet. Az egyház alapvető hivatása misszionárius, amely a mostani időkben különösen is fontos, szemben a bezárkózással. Legyenek készek továbbá, hogy egyszerű, szabad és készséges emberként mindent elhagyjanak, hogy oda menjenek, ahová az Úr küldi őket. Végül a kapucinus szerzetes harmadik sajátossága a békét szolgáló elkötelezettsége.
Impegno per la pace.
Legyetek pacifisták, kérte a pápa, utalva arra a vonásukra, hogy mindenkivel együtt tudnak lenni úgy, hogy az emberek egyszerűen barátnak hívják őket. Éppen ezért lehetnek békességszerzők, akik tudnak találkozásokat teremteni, konfliktusok közepete közvetíteni, és így előmozdítani a kiengesztelődés kultúráját. Mindennek, mint egy előfeltétele, a Krisztusban való lét, a közelség mindenkihez, főként a rászorulókhoz. Végül Szent Ferenc tapasztalatára emlékeztette őket, aki előbb megizzelte a megbocsátottság, a kiengesztelődött lélek állapotát, és utána lett maga is a megbocsátás, a kiengesztelődés és a szeretet embere.
A pápa a szeptemberi ima szándéka a föld kiáltásáért. Szeptemberi imaszándékát kísérő videó üzenetében Ferenc pápa azért imádkozik, hogy mindenki a szívével hallja meg a föld, valamint a környezeti katasztrófák és az éghajlatváltozás áldozatainak kiáltását, személyes elkötelezettséget vállalva az általunk lakott világgal való törődés mellett. Figyelembe véve az egész világon emelkedő hőmérsékletet, azt mondhatjuk, hogy a föld lázas, állítja Ferenc pápa e havi imaszándékát ismertető videó üzenetében. A föld beteg, folytatja, mint bárki, aki beteg. De hallgatunk erre a fájdalomra? Kérdezi. Halljuk-e a környezeti katasztrófák több millió áldozatának fájdalmát? Üzenetében a Szent Atya megjegyzi, hogy e katasztrófák miatt leginkább a szegények szenvednek, különös tekintettel azokra, akik árvíz, hőhullám vagy aszály miatt kénytelenek elhagyni otthonukat. A válaszunk, folytatja, legyen átfogó és nem csak ökológiai, hanem társadalmi, gazdasági és politikai cselekvést is magában kell foglalnia. El kell köteleznünk magunkat a szegénység elleni küzdelem és a természetvédelme mellett, megváltoztatva személyes és közösségi szokásainkat. Ferenc pápa szeptemberi imaszándékában, amikor az egyház a teremtés évszakát ünnepli, azt kéri, hogy mindenki a szívével hallja meg a föld, valamint a környezeti katasztrófák és az éghajlatváltozás áldozatainak kiáltását, személyes elkötelezettséget vállalva a világ iránt, amelyben élünk. A szeptemberi imaszándék az átfogó emberi fejlődés előmozdítását szolgáló dikasztériummal együttműködésben készült. A pápa videó üzenetét kísérő sajtóközleményben a dikasztérium prefektusa Michael Cserny jezsuita bíboros hangsúlyozza. A teremtés nyög, szenvedését az emberek okozzák, akik eredetileg őrzői voltak, most pedig leigázói. Cserny bíboros azonban rámutat, hogy Ferenc pápa a teremtett világ iránti törődés imavilágnapjára írt üzenetében arra hívja a keresztényeket, hogy reménykedjenek és a teremtéssel együtt cselekedjenek, amit úgy is fordíthatnánk, hogy éljünk a hitben. A prefektus megjegyzéseit Frederik Fornos jezsuita atya, a pápa imavilághálózatának nemzetközi igazgatója is megismétli. A hálózat teszi közzé minden hónapban a pápa ima szándékát. A föld sír, ahogy a környezeti katasztrófák és az éghajlatváltozás áldozatai is, mondja Fornos atya. Ferenc pápa imára hív bennünket, mert csak az ima ébresztheti fel elaltatott szívünket.
Aquila érseke a Perdonanza 730. évfordulóján. Kiengesztelődéssel teremtsünk új életet. A közép-olaszországú Abruzzo tartomány Aquila székhelyének főpásztora Antonio D'Angelo metropolita érsek augusztus 29-én csütörtökön este zárta le a Colle Maggiui Szűz Mária Bazilika 730. perdonanza búcsújának egy hetes esemény sorozatát a templom szent kapujának a bezárásával. Az érsek ünnepi szentmise homiliájában Isten irgalmasságáról beszélt, amely miközben újjáteremti az embert, lehetővé teszi számára, hogy harmóniát teremtsen saját személye és kapcsolatai közt. A perdonanza megbocsátás tüzének meggyújtásával nyílt meg augusztus 24-én szombaton este Aquilában a 730. Celestianus perdonanza ünnepség sorozat, amelynek csúcspontja augusztus 28-án szerdán este a Colle Maggiui Szűz Mária Bazilika szent kapujának megnyitása volt, amit másnap 29-én csütörtökön az egésznapos perdonanza zarándoklat követett. A tűzgyújtó nyitó ünnepség során Antonio D'Angelo metropolita érsek köszöntőjében az ima értékének újra felfedezésére és annak fontosságára emlékeztetett, hiszen az ember alkotó elemeként segít abban, hogy rátaláljon arra világosságra, amely lehetővé teszi számára, hogy jól élje meg életét Isten színe előtt. Aki imádkozik, az biztonságot talál magában az élet nehézségeivel szemben. Az ima lehetővé teszi az embernek, hogy eligazítása lejjen, és hogy értelmet adjon mindannak, amit tesz, megnyitva egyúttal a reménytáblatait. Aquila érseke ezekkel a szavakkal köszöntötte a perdonanza tüzének meggyújtását. A közel egyhetes esemény sorozat csúcspontja a Bazilika Szent Kapujának megnyitása volt, amelynek szertartását augusztus 28-án szerdán este Giuseppe Petrocchi bíboros, Aquila nyugalmazott érseke végezte, és így kezdetét vette az évente megtartott perdonanza búcsűnnep, amelyet 5. Szent Celestin pápa alapított 1294. augusztus 29-én, amikor egy fehér szamár hátán átépett a Szent kapun és belépett a bazilikába, világos utalással az Úr jeruzsálemi szelíd bevonulására. A Szent kapu szerdő estén megnyitásával nyerhették el a különleges búcsút azok a zarándokok, akik Szent Jónással felkészülve és imádságos lelkülettel lépték át a Celestianus Szent kaput. Közeledünk a 2025-ös szent év kezdetéhez, és az egyház arra hívott meg bennünket, hogy gondolkodjunk el az imádságnak az életünkben betöltött szerepén. Ma minden eddiginél nagyobb szükség van erre a létfontosságú élettérre, az Úrral való együttlétre, ahol mindenki újra felfedezheti az igazi jót önmaga számára, és boldog lehet azáltal, hogy józanul és tudatosan halad az élet útján. Innen ered a remény, hogy ez a tűz mindannyiunkban felírja azt az üzenetet, melyet Szent Ötödi Celestin pápa hagyott ránk örökségként. Szimbolikus jelentősége volt a tűz érkezésének, amelyet két 15 éves aquilai fiatal hozott a bazilikába. Emma Placidi és Matteo Di Nino mindketten 2009-ben születtek, amikor Aquilát rendkívül erős földrengés sújtotta, amelynek következtében 390 életüket vesztették, 1600-an súlyosan megsebesültek, az anyagi kár pedig 10 milliárd euróra rúgott. A szerda esti szentkapu nyitást követően először a cserkészek közössége, majd a lelki pásztorkodásban segítő világiak egységei haladtak át rajta. A bazilikát lassanként megtöltő híveknek Michele Fusco püspök, a közeli Sulmona Valva egyházmegye főpásztora mutatott be szentmisét. Másnap, augusztus 29-én csütörtökön előre meghatározott rendben zajlott a zarándokok átlépése a Szentkapun, reggel 6 órától este 18 óráig került sor a munkások, a női és férfi szerzetesek, a fegyveres erők és a rendőrség, a hitoktatók, a tanítók és tanárok az iskolás gyerekek áthaladására. Utolsó nagy csoportként érkeztek a betegek és a betegellátó intézmények dolgozói az önkéntesekkel együtt. A betegek számára külön tartott szentmisén vehették fel a betegek az erősítő szentkenetet. Végül este 6 órakor kezdődött a Szent Kaput lezáró szentmise, amelyet Antonio D'Angelo metropolita érsek végzett, akinek szentbeszédjét most ismertetjük. A szentmisén felolvasott evangéliumi rész keresztelő Szent János vértanúságának történetét tárja elénk. Erőteljesen harson fel keresztelő Szent János intése Heródes királyhoz. Nem szabad neked azt megtenni. Ez a kifejezés az igazságosságra, az élet igazságára és a meghozandó döntésekre utal. Nem tehetsz úgy, ahogy akarod, mert van egy benső kód, ami szabályozza az életet, szögezi le a próféta. Heródes először ugyanis a Szent János halálát akaró Heródiás nyomása ellenére sem enged, mert az előfutárt igazságos embernek tartja. Azonban keresztelő János szemrehányása felzaklatta őt, így belátta ugyan, hogy rossz a választása, de nem volt képes megoldani azt, hogy állás foglaljon, hiszen egy benső küzdelmet élt át, mert lelke mélyén erősen érezte a szemrehányás hangját. Helytete csak súlyosbodott, amikor látta Heródiás lányának a táncát, és mindenki színe előtt tette egy ígéretet. Kérjél tőlem bármit. Ez az elköteleződése valójában bebörtönzi, megkötözi őt, ugyanis a vendégek előtt tett esküje miatt nem tud nemet mondani a lányka kérésére. Noha emiatt rosszul érzi magát. Ha nem tartja be az esküjét, kompromitálja magát, és rossz benyomást kelt a többiekben. Itt láthatjuk, folytatta az aquilai érsek a homiliáját, hogy az igazságosságról és az igazságról vallott meggyőződése gyenge volt. Mindez felfedi azt a két értelműséget, amely az emberi szívben lakik. Ezzel szemben keresztelő Szent János mindhalálig hű maradt az igazsághoz. A perdonanza megbocsátás minden évben ismétlődő ünnepe pontosan ebben kell, hogy segítsen bennünket, hogy legyőzzük a két értelműséget, hogy megerősítse a magunkban hordozott döntéseket és értékeket. Az irgalmassággal való találkozás minden ember lelkismeretét megújítja és újjáteremti, mint egy befogadva Szent Pál korintusiakhoz intézett felkérését. Engesztelődjetek ki Istennel! A kiengesztelődés ugyanis egy új valóságot teremt az alkotó elemekből, hogy az emberi személy és életének a kapcsolatai közt valódi összhang épüljön ki az élet különböző táblataiban. Szent V. Celesztin pápa élete erről az egyensúlyról és harmóniáról tesz bizonyságot. Kitűnik ez abból a képességéből, amivel ugyan nem minden nehézség nélkül, de Isten fényében helyesen tudta értelmezni az élet különböző pillanatait, erőt merítve annak időben megérlett benső gazdagságából, mégpedig az ige hallgatása és az irgalmasság megtapasztalása által. Az ember igazi nemessége legmélyebb intimitásában rejlik, abban a benső szentében, amelyből minden választása ered. Pontosan ebben a szentében épül fel igazi alkata, ahol megtörténik az irgalmassággal való találkozása, Isten megbocsátása, amely létének legmélyebb húrjait érinti, nem csak azért, hogy meggyógyítsa, hanem hogy megteremtse az ember valódi arcát. A mai ünnepen két tanúságtételt szemlélünk, keresztelő Szent Jánosét és Szent V. Celesztinét. Ők olyan emberek, akik tudták, hogyan tartsák meg igazi helyzetüket életük döntő pillanataiban, amiközben hűek maradtak önmagukhoz. Ha ma azért vagyunk itt, mondta az aquilai érsek, hogy megtiszteljük őket, és egybegyűjtsük emberi és keresztény örökségüket, akkor az nem egy egyszerű szertartás miatt van, hanem hittel valljuk, hogy amit ránk hagytak, a számunkra is igaz. Fogadjuk el hát Szent Pál kérését, engesztelődjünk ki Istennel. Engedjük, hogy Isten szeretete megérintse életünket, hogy felfedezzük, megszilárdítsuk és teljes mértékben megtapasztaljuk a nekünk adott élet szépségét. Megkaptuk ezt az életet, és engedjük, hogy azt kísérjen bennünket abban az alázat és engedelmesség jegyében, aki ezt az ajándékot nekünk adta. Közeledünk a jubileum kezdetéhez, folytatta az érsek, amire az imádság és a megbocsátás évének megünneplésével készülünk, amelyek az életút két alapvető koordinátája. A hit nem egy választási lehetőség az élet során, hanem tűz, amely megvilágítja az élet eseményeit, hogy belépünk az örökké valóságba, ami már nem is idő, hanem az élet teljessége az Istennel való közösségben. Nagyon is jól megértette ezt a mi két védőszentünk, hiszen ezért mindent fel tudtak áldozni, hogy hűek maradjanak az igazsághoz. Az irgalmasság evangéliuma támogassa életünk lépéseit, hogy megnyíljunk egy új élet reményének. Fejezte be homíliáját Aquila főpásztora Antonio D'Angelo metropolita érsek az augusztus 29-én csütörtökön este tartott szentmise során, amelynek keretében bezárta a Colle Maggiore Szűz Mária Bazilika szent kapuját, amelyet a Perdonanza megbocsátás 730. évfordulójára nyitottak meg. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással legközelebb este 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
A nap verse. Radnóti Miklós, szeptember. Ó, hány szeptembert értem eddig ésszel. A fák alatt sok csilla, barna ékszer, vad gesztenyék. Mind Afrikát idézik a perzselőt, a hűs esők előtt. Felhőn vet ágyat már az alkonyat, s a fáradt fákra fátyilas fény esőz. Kibomló konttyal jő az édes ősz.
Radnóti Miklós szeptember című versét Baranyi Péter mondta el. Radnóti Miklós 1909. május 5-én született Budapesten. 1929-ben és 30-ban részt vett a Kortárs című avantgárd szellemiségű folyóirat megalapításában és szerkesztői munkájában. 1930-ban jelent meg első verses kötete, a Pogány köszöntő. A Szegedi Egyetem magyar-francia szakán tanult. Radnóti bekapcsolódott a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma nevű baloldali diákcsoport tevékenységébe. 34-ben a Mölcsészettudományok doktorává avatták, 2 év múlva szerezte meg a francia-magyar szakos tanári oklevelet. De a zsidó törvények következtében soha nem tudott középiskolában elhelyezkedni, állandó munkahelye sem volt. 1937-ben Baumgarten díjat kapott, és belépett a Magyar PEN klubba. 1943. május 2-án az izraelita vallást elhagyta, s Gyarmati Fannival közösen a római katolikus vallásra tért át. A budapesti Szent István bazilikában Sík Sándor papköltő keresztelte meg. A költő már korábban is elhatározta, hogy a krisztusi korba érvén, 34. életéve betöltése előtt felveszi a keresztséget. Ezen döntését nem befolyásolt a politikai megfontolás. A zsidó törvények miatt már előnyben ezáltal nem részesülhetett. Lelki igénye, meggyőződése okán döntött így. 1940 és 42 után harmadjára hívták be munkaszolgálatra, 1944-ben. A jugoszláviai Bor melletti táborba hurcolták, amit aztán felszámoltak, a foglyokat nyugat felé indították. Radnóti Miklóst 21 társával együtt november 9-én a Győrhöz közeli Abda község határában lelőtték.
Imája.
Köszönjük, Urunk, hogy Te azért hívsz mindenkor igéd köré minket, mert terved van az életünkkel. Olyan sok akadálya van annak, hogy meghalljuk a Te szavadat. Nem csak körülöttünk nagy a lárma, bennünk is nagy. Nem csak testileg romlik a hallásunk, hanem lelkileg is süketek vagyunk néha. Sokszor nem is akarjuk meghallani azt, amit Te mondasz nekünk. Köszönjük, hogy mégis mondod. De félve gondolunk arra, hogy nem ismétlődik vég nélkül az alkalom. Ezért Téged kérünk, hogy segíts nekünk abban, hogy meghalljuk azt, amit nekünk mondasz ma és mindenkor. Add, hogy igéd hallása örömöt szerezzen a szívünkben, és a Te igédnek ne csak hallgatói és meghallói, hanem cselekvői is lehessünk. És a Te igéd tartsa meg a mi lelkünket, mert hisszük, hogy aki a Te igédet befogadja, Téged, az ige forrását fogadja be.